Vallő, beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Laci Albin, bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójával, Osvai Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió mikrofonjánál Juhász Laci Albin bencés szerzetest, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatóját. Hivatásáról faggatom egyrészt a szerzetesi, a spirituális hivatás, illetve van egy pedagógusi, tanári hivatás. Melyik született meg előbb Albin atyában, és milyen körülmények között kik, vagy milyen hatások állnak ennek az útnak az elején?
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, és köszönöm, hogy itt a műsornak a vendége lehetek. Ha a hivatásról kérdeznek, és elég gyakran kérdeznek, Pannonhalmára sokan jönnek el, főleg fiatalok, akik mernek kérdezni, és néha nagyon provokatívan tudnak kérdezni. De érdekes ez a szó, hogy provokáció, mert ugye az a szó van benne, hogy vokáció, vocation, a hivatás. Tehát a provokáló kérdés egy fiataltól az mindig segít tisztában látni azt, hogy mi is az igazi válasz, hogy mi van ott a mélyen, mi van a rutin mögött, a megszokott dolgok mögött. És ők mindig kérdezik, hogy mikor döntöttem el, hogy szerzetes akarok lenni. És az az érdekes, hogy ahogy belegondolok, és egy fiatalnak mindig jó választ, őszinte választ kell adni, különben látszik az arcán azonnal a csalódottság, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a hivatás az valójában az én életemben nem úgy kettes, hogy szerzetesi, meg hogy tanári, hanem inkább úgy, hogy a kezdeti döntés, hogy ezen az úton elindulok, meg aztán a hétköznapoknak a döntése, ami meg mindig a mai döntés, hogy ez jó. Kicsit olyan, mint amikor Isten azt látja a teremtésben a egyes napok után, hogy ez így jó. És hogy hát a hivatás az ilyen hétköznapi dolog az én életemben. De hogyha arra kérdez rá, hogy melyik volt előbb így történetileg, hogy tanári vagy szerzetesi, ide jártam Pannonhalmára a gimnáziumban, az úgy nekem nagyon tetszett az a mód, azok a tanár egyéniségek, akik engem tanítottak. Néha azért, mert nagyon profik voltak a saját szakterületükön, a szakmájukban, de azt hiszem, hogy egy fiatal sokkal inkább megfog az, hogy mennyire emberséges, hogy mennyire vesz komolyan egy felnőtt, egy fiatalt. Ezt néha úgy is mondjuk, hogy mennyire szereti, mennyire fogadja be az életébe a fiatalt. És hogy ez Pannonhalmán, amikor én ide jártam, azért nagyon sok olyan szerzetes volt, és tanár ember is, aki ezt képviselte. Én nagyon jól éreztem magam abban a 4 évben. Egyszer láttam egy filmet, ahol arról volt szó, hogy a középiskola az mennyire szörnyű. Ugye ez az ember az kamasz, az változik a világ, hiten kicsivé, vagy túl nagyjá válik, vagy egyszer mind a kettő. Minden olyan konfúz, és hogy mennyire nehéz ebben eligazodni, és hogy ez egy tisztító tűz a gimnázium, vagy a szakközépiskola, vagy hát a köznevelésnek ez az időszaka. Én valahogy nem így gondolok vissza az itteni éveimre, arra 4 évre, amit itt gimnazistaként töltöttem, hanem én otthon éreztem magam Pannonhalmán. És azt hiszem, hogy ez volt az a kezdeti lelkesedés, amit ma már én nem hivatásnak mondanék. 18 éves voltam, amikor kértem Asztrik főapát úrtól, hogy vegyen fel a bencés rendbe. És 18 évesen, hát most már 42 vagyok, 18 évesen egészen máshogy láttam a világot. Azok a motivációk, az a vágy, az a hivatás, az ma biztos, hogy nem tartana meg. Sokkal bonyolultabban, és sokkal letisztultabban egyszerre látom most az életet, és remélem, hogy 20 év múlva is.
Mondta, hogy bencés diákként nagyon jól érezte magát itt Pannonhalma falai között, mert hogy szakmailag nagyon jó felkészült, illetve emberileg is kiváló pedagógusok tanítottak itt. Értem, hogy ez nagyon megfog egy fiatal, de az, hogy ebből automatikusan hogy következik az, hogy na jó, de hát akkor én is szerzetes szeretnék lenni. Mert nagyon sok fiatal jár ide, aki szintén megélik ezt, de hát nem feltétlenül választja mindenki a szerzetesi hivatást.
Két dolgot tudnék így megemlíteni. Az egyik az, hogy azok a nevelők, azok a tanárok, akik körülvettek engem, azokra föl tudtam nézni. Azok egy olyan életpályát éltek elém, amely óhatatlanul is egy minta volt. És azt mondtam szerintem 17-18 évesen magamban, hogy ezt el tudnám képzelni én is, tehát hogy ez egy követhető út. De ez még mindig csak a lehetőség, hogy ez nem kizárt. És ennél talán fontosabb az, hogy ebben az otthon létben, hogy a Pannonhalmi Bences Gimnázium az valamiképpen otthonom volt 4 évig, azt láttam, hogy olyan tanári kar működteti ezt a gimnáziumot, ezt a közösséget, amely önmaga is éli ezt a közösséget. És szerintem egy fiatalnak, bár sokszor azt látjuk, hogy mennyire bezárkózóak, mennyire önmagukkal vannak elfoglalva, néha önzőek, és hogy nem érték nekik a közösség, ez nagyon nem igaz. Szerintem egy fiatalnak a legfontosabb élménye az a közösség. És a kortárs közösség is, de hogyha lát egy jó működő mintát, akkor az nagyon erős. És lehet, hogy ez is csak egy a lehetőségek szintjén, hogy nem zártam ki azt, hogy ez a fajta közösség, hogy szerzetes közösség, hogy ez az életemnek lehet a jövője. De hogy aztán, hogy mi dönti el, mi az a szikra, ami aztán a léleknek a gyóanyagát, az begyújtja, az lehet, hogy arra nem tudok válaszolni, és nem is kell talán.
A bencés lelkiség, ugye itt gyakorlatilag a hitelességet fogalmazta meg, vagy az én olvasatomban ez arról szól, hogy hát a tanárok élték azt, amit tanítottak. Ez lehet a bencés lelkiségnek a kulcsa?
A hitelesség az egy nagyon, nagyon kemény szó, az egy óriási feladat. És az azt hiszem, hogy csak a legeslegvégén derül majd ki, hogy hitelesen éltünk-e, már úgy a legvégén, hogy ami már nem itt a földön lesz számon kérve rajtunk. Én úgy fordítom le, hogy ezt is sokat kérdezik, hogy miért éppen bencés lettem, vagy hogy mi az, hogy bencés. És mindig azt szoktam mondani, hogy hát a jezsuiták azok nagyon-nagyon okos emberek. A ferencesek meg nagyon szerények. És hogy mi bencések, mi se annyira nagyon-nagyon okosak nem vagyunk, néha a szerénységünk se olyan, de hogy nekünk ami a sajátunk, az a közösség. Tehát, hogy bencés nincsen egyedül. Szent Benedek, amikor a római birodalom bukása után közösséget alapít, szerzetesként akar élni, akkor először elmegy egyedül, kimegy Róma határába, aztán utána még messzebb remeteségbe. De aztán utána visszatér, és egy közösséget alapít. És ő ennyit tesz, tehát nem egy szerzetes rendet, nem egy világhálózatot, mint most a bencés rend, nem ezt alapítja meg, ő egyetlen közösségért adja oda az életét. És szerintem ma is ez érvényes, ez egy szerzetesnek a hivatása, hogy egy helyen, egy közösségnek adja oda az életét. Ez nagyon rokon azzal, mint egy házasság. Tehát szerintem egy házasságban is manapság nagyon gyakori az a kérdésföltevés, hogy miért van ez a hűség, tehát hogy miért követeli meg a katolikus egyház az, hogy nincsen házasságban válás, tehát hogy nagyon bonyolult, és inkább mi azt mondjuk, hogy érvénytelen eleve a házasság. Én ezt így magyarázom, hogy az a kitartó stabilitás, az a hűség, az kell ahhoz, hogy az ember a nehézségeken keresztül menjen. A nehézségek mindig megtanítanak valamire. És egy közösség, ha jól működik, és már pedig akkor létezik egy közösség, hogyha jól működik, akkor az nem fél a krízistől, nem fél a kihívásoktól. Visszatérve a diák éveimre, azt én láttam, hogy ez egy nehézségekkel küzdő közösség. Ugye én 90-től 94-ig voltam diák. Ez egy óriási változás volt Magyarország életében. Emlékszem, az első hazautazás, Pannonhalmán ugye hétvégén itt vannak a diákok, és havonta, két havonta van egy-egy hosszabb hazautazás. Az első hazautazás az a taxis blokád idején volt. És én azt gondoltam, hogy hát a panalmi hazautazások azok ilyenek, hogy akkor vannak a taxis blokádok, direkt arra időzítik. Hát egy 14 évesnek ilyen egyszerű a világképe. Na most akkor kapta vissza az egyház a szabadságát, volt egy nagyon nagy fellendülés, egy lendület volt az egyházban. Ugye János Pál pápának az első látogatása. És hogy ez a nagy lehetőség, ez egy óriási kihívás volt az egyháznak, és én ezt úgy közelről láthattam. Akkor volt Várszegi Ösztrik főapát úr, friss főapát 91-ben. És én még emlékszem arra, amikor az elődje az András főapát volt a főapát diákként, amennyire ezt láthattam. És tudtam azt, hogy a növekedés az mindig fájdalom, vagy szóval ez most már persze utólag összeáll a kép, hogy milyen krízisen ment át akkor a bencés szerzetesen, meg hát az egyház, katolikus egyház maga megtanult egy új nyelvet, a szabadságnak a nyelvét. De ez nekem nagyon szimpatikus volt. Azt hiszem, az ilyen helyzetekben az idős szerzeteseknek nagyon nagy a szerepük. Volt egy latin tanárom, Hildebrand atya. Öreg diákok mindig rengeteget mesélnek róla. Ő egy igazi egyéniség volt. Persze azt hiszem, hogy hozzáfűződik az az anekdota, hogy ő idős korában azt mondta, hogy milyen kár, hogy már nincsenek idős szerzetesek, mert már nincsenek egyéniségek a rendben. És pont ő mondta, aki az egyik legnagyobb egyéniség volt a rendben. Ez persze arra világít rá, hogy az idősek azok mindig nagy egyéniségek lesznek, és egyszer majd lehet, hogy a mi generációnkból is lesznek olyan idős szerzetesek, akik aztán így tudnak a lélek szabadságából olyan történeteket elmesélni, amelyek valójában nagyon nehéz történtek, de eszmetlen humor volt Hildebrand atyában. És azt láttam rajta, hogy bejött, latint tanított nekem, latin órára, és hát mi jegyzeteltük az ő poénjait. A latin füzetemnek a végén oda írtam föl a megjegyzéseit, humor, mindig voltak anekdoták, néha történetiek, néha nagyon jelenkoriak, és még mindig megvan ez a füzetem. Egy fiatalnak az, hogyha lát egy 70 éves embert, aki ennyire színes latinórákat tud tartani, az óhatatlanul egy olyan nyugalmat, olyan stabilitást áraszt, hogy megéri idős emberré nemesedni. Azt hiszem, hogy ezek ilyen nagyon indirekt biztatások az élettől.
A bencések karakterét boncolgatva itt most eszembe jut az Orahet Labora, tehát az imádkozás dolgoz jelmondat. Ez itt az iskolai nevelésben hogyan érvényesül?
Imádkozz és dolgozz. Szent Benedek ezt így soha nem mondta, de valahogy kialakult, hogy ez a bencés motto, és ez szerintem rendben is van így. Azt tetszik nagyon benne, ebben a jelmondatban, hogy egyensúlyt sugall. Mi nagyon ősi rend vagyunk ahhoz képest, hogy ugye a szerzetes rendek nagy része az a 12. század után keletkezett. És sok szerzetes rend az vagy nagyon aktív, kimondottan egy munkaterületre lett megalapítva, vagy pedig nagyon kontemplatív. Nálunk ez a kettő, ez nem válik szét. Ebben van nagyon sok nehézség is, erről is szívesen mesélek, de ami viszont az előnye, az, hogy a kettő az, hogy az imádságnak a helye, az, hogy Isten helye az én személyes életemben, és a munka, a másikért való odaadott élet, az szerintem egyszerre működhet. Az embernek egy szíve van, ugyanaz a szívvel szereti Istent, önmagát és a másik embert. És hogyha az egyikben tudok fejlődni, ha az Isten szeretetem növekszik, akkor az áttevődik a felebarát szeretetére, és fordítva. Amikor fiatal tanár voltam, és a kezdő tanár minden hibáját elkövettem, hát az azért nagyon kudarcos időszakok is voltak. Amikor egy tanítványomnál nem tudtam azt, hogy hogy lehet rávenni arra, hogy az órán tényleg figyeljen. És tudtam bármifajta színes dolgot történelmi órán behozni. Ő Harry Pottert olvasott. Akkor volt a Harry Potter, azt hiszem az utolsó előtti része, akkor jött ki könyvben. És hát ez volt, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. És aztán akkor ott nem tudtam a jó választ erre. Most azt hiszem, hogy lenne egy nem is válasz, hanem egy ilyen viszonyulás. Valahogy szerintem, de ez minden tanár életében szerintem eljön ez a pont, ahol úgy el tud engedni dolgokat, hogy nem ragaszkodom ahhoz, hogy már pedig most, ebben a pillanatban rám figyeljen, hanem adok neki egy teret, egy szabadságot, fiataloknak nagyon fontos ez, és hogyha ezt ő érzi, hogy ez neki megvan, akkor fog tudni odafigyelni. Akkor nem azon küzd, hogy meglegyen az ő szabadsága, mert azért nem kell, hanem akkor azért fog sok energiát arra fogja használni, hogy akkor lekösse valahogy értelmesen. Harry Potterrel nehéz volt azért egy történelmi órát megversenyeztetni, de szerintem sikerülne ma. Tehát, hogy ez azért nem lehetetlen feladat. De ehhez el kell jutni. Na most ezt azért mondom, mert ilyen apró hétköznapi küzdelmekben megtanulni például azt a nagyon nagy spirituális tanítást, lelkélet nagymesterei, a Eckhart mester, hogy ez a német, ezt így mondja, hogy Gelassenheit, a ráhagyatkozás, hogy nekünk nem kell, nem a mi erőnk a fontos az életben. Arra is lehet egy csomó mindent építeni, de az igazi spirituális élet, vagy a spirituális megtapasztalása az ott kezdődik, ahol a te erőd már kevés. Ahol te azt mondod, hogy Istenem, végül is a felelősség ezért a teremtett világért, a másikért, az a tiéd. És akkor egy kicsit úgy kisimulva, megnyugodva azt szemlélhetjük a világban és a másikban, hogy hogyan történik meg a csoda. És akkor van hely a csodának, hogyha nem én kezdek el ügyködni, mert ez az én tevékenységem, hanem amikor teret engedek Istennek. És az imádságban nagyon érdekes, hogy ugyanez van, hogy ahol néha jó elhallgatni az imában. A Szentlélek azt mondja, hogy nagyon gyakran boruljon le a szerzetes az imádság közepén. Azaz, hogy ne töltsük be mindig szavakkal, hanem néha adjunk teret annak, hogy ő szóljon. És akkor látjuk a csodát, és hogyha egyszer látunk csodát, hát az elég egy életre. Azaz, hogy a másik ember szeretette, meg az Isten szeretett, meg az önmagam szeretette, az tényleg az együttműködik. Óra et labora, ez szerintem úgy nem elválasztható.
Hát gyakorlatilag ez a fő parancsnak a megfogalmazása, hogy szeresd Istent és fel a barátodat, mint önmagadat. Hát gyakorlatilag erre is így is lefordítható az óra.
Pontosan.
Juhász Lacik Albin, bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatójával, Osvai Péter beszélgetett.